Jó napot kívánok! Az oroszokkal kapcsolatos szankciók végül is nem kijátszása, de hát fogalmazunk úgy, hogy ügyes megkerülése zajlik Európa tengerein. Elmondjuk majd, hogy milyen hajóátpakolások vannak, hogy megy az orosz kőolaj Oroszországból az ázsiai célpontok felé, és hogy ebben milyen szerepet játszanak például a görög teherhajók. Szó lesz majd róla, hogy ez olyan törvényes, bár hát mondjuk kicsikiből gyengíti az uniós szankciók hatását, és beszámolom majd arról, hogy mi a helyzet, mennyire apadtak Oroszország bevételei ezzel kapcsolatban. Egyáltalán meg lehet-e akadályozni, hogy az orosz kőolaj eljusson adott esetben egy jó nagy kerülővel az Európai Uniós piacra olyan országba is, amelynek elméletileg nem szabadna azt átvennie. Erről beszélgetünk majd a szakértővel, előtte azonban a legfrissebb hírek.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Mindenekelőtt arról, hogy még tegnap a Közlekedési Bizottság képviselői szavaztak egy jelentés tervezetről a transz-európai közlekedési hálózattal kapcsolatban. Ez frissíti és megreformálja a közúti, vasúti és vízi transz-európai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokat, ideértve az Oroszországgal és Fehér-Oroszországgal fenntartott kapcsolatok megszakítását, valamint az Ukrajnával és Moldovával való kapcsolatok bővítését Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt. A fő európai úgynevezett szállítási útvonalaknak jobban kell fókuszálniuk, koncentrálniuk a fenntarthatóságra. Csütörtökön a Közlekedési és Turizmus Bizottság fogadta el az ezzel kapcsolatos áttekintést és javaslatot, különösen a transz-európai közlekedési hálózatokkal kapcsolatban. Ez az EU terve arra, hogy vasúti hálózatokat, úthálózatokat hozzon létre, illetve a vízi utakat is jobban a közlekedés szolgálatába állítsa, lerövidítve a hajózási útvonalakat és csökkentve azokat Európában. Ez az úgynevezett transz-európai közlekedési projekt tartalmazza például azt, hogy vasút épüljön szinte a teljes Baltikumból, összekapcsolva Helsinkit, Varsót, aztán a Brennerhágon keresztül kapcsolódjon erre Ausztria és Olaszország, de ez az úgynevezett transz-európai közlekedési terv tartalmazza a Lisszabon és Madrid közötti nagysebességű vasútvonal kiépítését is.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
A héten elkezdődtek az előkészületek a következő Európai Parlamenti plenáris ülésre, amely április 17-e és 20-a között lesz, ezúttal Strasbourgban. Készülnek a képviselők, ugyanis szavaznak az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerének reformjáról, ideértve a légiközlekedést és a tengeri ágazatot, a széndioxid kiigazítási mechanizmusról és az új szociális klíma alapról. Vita és szavazás lesz az erdőirtással és a fenntartható széndioxid ciklusokkal kapcsolatos új szabályokról is, illetve Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök felszólalása várható az Ez Európa vitasorozat keretében.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról.
Ahogy a műsor felvezetőiben is említettem, olajembargóról lesz szó, szankcióról, és hát arról, hogy úgy tűnik, hogy az oroszok nem csak úgy kerülik ki, hogy saját hajóflottával rendelkeznek, hanem úgy is, hogy megbíznak például akár libériai zászló alatt hajózó tankerhajókat, de hát van egy francia videófelvétel arról, amely szerint akár görög hajókat is, hogy szállítsák a kőolajukat. Plecser Tamással, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével beszélgetünk majd erről. Köszönöm, hogy elfogadtad az interjúra a felkérést. Szóval szabályos az, hogy a görögök segítkeznek orosz kőolajszállításban?
Igen, ez szabályos. Az Európai Unió annyi feltételt tett az Európai Uniós cégek számára, hogy közreműködhetnek orosz kőolaj harmadik fél felé történő értékesítésében, amennyiben ez a kőolaj az Európai Uniós szankciók által előírt $60 ár alatt marad. Tehát abban az esetben, hogyha ez 60 dollár alatti értékesítés mellett történik, akkor akár görög cégek segíthetnek mondjuk orosz kőolaj, afrikai, vagy indiai, vagy éppen kínai értékesítésében.
Akkor mégis miért a tengeren fejtik át ezt a kőolajat?
Ennek leginkább az az oka, hogy korábban Oroszország, ugye főleg Európa felé adott el nyersolajat, és ezt általában kisebb méretű hajókkal tették meg. Tehát ez azt jelenti magyarán, hogy úgynevezett Suez Max méretű hajókat használtak, amelyek viszont nem igazán hatékonyak és nem igazán alkalmasak nagy mennyiségű kőolaj nagy távolságokra való szállítására. Ezért jellemzően azt szokták csinálni, hogy ezeket a kőolaj szállító tankereket feltankolják az orosz kikötőkben, mondjuk Novorosszkban, vagy északon a Balti-tengernél Primorszkban, és ezt követően a nyílt tengeren átfejtik ezt a kőolajat egy jóval nagyobb hajóra, amely tulajdonképpen innentől kezdve elszállítja mondjuk a távoli indiai vagy kínai piacok irányába. Erre az oroszok ugye nem készültek korábban, és például fizikai akadályok miatt sem tudnak ezek a nagy hajók átkelni, akár északon a Skagerrak szoroson, vagy éppen délen a Boszporuszon, úgyhogy ennek a tevékenységnek, hogy átfejtik az olajat, részben ez a fizikai oka.
Itt a Boszporusz környékén, vagy előtte fejtik át, akkor nagyobbról kisebb hajókra, jól értem, ugye?
Hát gyakorlatilag orosz kikötőkben lefejti, vagy feltöltik kisebb hajókra, majd ezt követően, hogy átkeltek a Boszporuszon, onnan töltik át ezeket a Suez Max típusú hajókat, úgynevezett VLCC-re, amely akár ilyen 2 millió hordó kőolajat is el tud szállítani. Ez durván a 4-5-szöröse méretben, mint mondjuk a Suez Max, tehát 4-5 ilyen Suez Max méretű hajó tölt meg kvázi egy darab ilyen nagy VLCC-t.
A Suez Max kifejezés azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Suezi csatornán Egyiptomnál még át tud kelni a Suezi csatorna átkerésre alkalmas a hajó?
Igen, ezek az elnevezések, tehát például egy Panamax, Aframax, ezek pontosan arra vonatkoznak, hogy ezek a hajók milyen csatornákon, milyen vízmélység mellett tudnak átkelni, és valóban arra vonatkozik egyébként maga a méret megjelölés, hogy ez a hajó egyébként a Suezi csatornán is át tudnak kelni.
Ettől függetlenül, hogy szabályos ez a görög, fogalmazunk úgy, hogy segítség vagy üzlet, tényleg eléggé érdekes, mert ugye nagyon sokszor támadják akár a magyar kormányt is, még az orosz kőolaj felhasználásával, földgáz felhasználással, de más kelet-közép-európai országok is rendszeresen a kritika tárgyai, hogy miért nem gyorsabb ütemben válnak le az orosz energiahordozóról. Csak ilyen módon értékesítenek többet Ázsia felé az oroszok, vagy szállításban segít számukra más, és akár például Kína saját hajókkal?
Hát adott esetben ez előfordulhat, hogy ugye kínai hajózási cégek is segítenek az oroszokon. Azonban általában jellemző az, hogy a világ hajózási piaca az országoktól, a nagyobb országoktól független, általában ilyen offshore területeken bejegyzett vállalatok végzik el ezeket, tehát nem feltétlenül egy adott országhoz köthető mondjuk a legnagyobb flotta. Ezzel együtt, hogy Oroszországnak egyébként létezik egy saját flotta cége is, és ez egy nagy mennyiségben szállít szintén orosz kőolajat. Nyilván ez most egy komoly kihívás különben a világ szállítási iparágának, hogy Oroszországnak sokkal messzebbre, és ugye más eszközökkel kell elszállítani a kőolajának a jelentős részét. Ugye korábban, ahogy említettem, már kisebb hajókkal Európa volt a célpont, amit ugye mondjuk egy Rotterdam és egy orosz kikötő között 5-7 nap alatt meg lehetett tenni. Ezzel szemben most az orosz kőolaj egy jelentős része mondjuk Indiába megy, ahol ugye nagyobb méretű hajóra van szükség, és az utazási idő is egy 30-40 napot is kitehet. Tehát ez egy teljesen más jellegű értékesítés, jóval nagyobb igénybevételbe szorítkozik Oroszország, ami a szállítóeszközöket és ezeket a cégeket érinti.
Attól függetlenül, hogy más országoknak mondjuk jóval diszkontabb áron adnak el kőolajat az oroszok, de az uniós szankciók úgy amúgy működnek, tehát azokkal a kivételekkel, amelyek mondjuk a kelet-közép-európai országokra vonatkoznak, orosz olajtermék nagyon Nyugat-Európában nem jön be, vagy ezt is valamilyen módszerrel azért időnként ki lehet játszani?
Egy nagyon fontos dolgot ki kell hangsúlyozni, hogy ez az egész olajszankció, amit alapvetően egyébként az amerikai pénzügyminisztériumban, tehát Janet Yellen minisztersége alatt találtak ki, nem feltétlenül arra céloz, és nem feltétlenül azt akarja elérni, hogy Oroszország jelentősen csökkentse az adási volument. Sokkal fontosabb része szerintem ennek a programnak az, hogy Oroszország jelentős diszkonttal adja el a kőolaját, ugyanis ha jelentős diszkonttal adja el ezt a kőolajat, hasonló, vagy valamelyes kisebb volument, mint korábban, ezért ez az árbevételét jelentősen lecsökkenti Oroszországnak, miközben a világ számára azért szükséges ez a jelentős olajforrás. Ugye azért az oroszok napi 7,5 millió hordó olaj és olajterméket exportálnak, ami a világ teljes termelésének a közel a 8%-a, ez egy nagyon jelentős mennyiség, és ha ez kiesne a piacról, ez egy komoly feszültséget okozna. Tehát itt a cél igazából az, hogy az árbevétele csökkenjen az oroszoknak, és ilyen értelemben ez a szankció, ez működik. Válaszolva a kérdésedre is, valószínűsítem, hogy valamennyi termék visszajön Európába, tehát itt azért lehet hallani mondjuk török, szenegáli vagy marokkói cégekről, amelyek megvásárolják az orosz kőolajtermékeket, főleg a dízelt, gyakorlatilag nevet vált ez a kőolaj, és ez valamilyen szinten utána visszajött az Európai Unióba. Fontos kiemelni azt, hogy a kőolaj esetében meg lehet a kőolajba állapítani azt, hogy honnan származik az az adott termék, viszont kőolaj termék esetében, ha megfelel az európai specifikumnak, az már nem nyilván visszakövethető, hogy az adott terméket hol gyártották, tehát úgy értem, hogy milyen származású a kőolaj, illetve hogy milyen finomító állított ezt elő.
Úgy tűnik, hogy Európa hosszabb távra mellőzni akarja az orosz energiahordozókat, akár a kőolajt, akár a földgázt, és hát ugye említettük azt, hogy jelentős árengedménnyel kénytelen akár Kína, akár India felé értékesíteni Oroszország. Épülnek azok a nagy gázvezetékek, vagy bővítik őket, vagy akár kőolaj vezetékek is Kína felé, ami hosszabb távon mondjuk az oroszok számára megoldja ezt a szállítási kérdést, szállítási nehézséget, vagy ez még nagyon-nagyon odébb van, csak a politikusok szeretik ezt előre kommunikálni?
Én azt gondolom, hogy ezek a nagy vezetékek, nagy infrastruktúrális beruházások még azért arrébb vannak. Ráadásul számomra egy kérdés az, hogy egy ilyen háborúval sújtott Oroszország, aki ugye egy nagyon komoly kiadásokkal szembesül, mennyire lesz képes ezt a vezetékrendszert mondjuk megfinanszírozni. A Szibéria erje egy vezetékrendszert egyébként ugye 2014 körül kezdték el építeni, pont ugye amikor a krími eset is megtörtént, és 2019-ben adták csak át, tehát azért ez kell egy 5-6 év, hogy ez megépüljön. Na most a Szibéria erje 2 esetében, ami ugye további földgázt vinne Kína felé, a költségek az egyhez képest a többszöröse, és hát valószínűleg építési időben is egy hosszabb folyamat lehet. Tehát 2030 előtt az oroszok sem számítanak arra, hogy például vezetékben jelentősen bővíteni tudnának mondjuk Kína irányába. Hozzá kell tennem egyébként, hogy a Szibéria ereje egy vezeték kapacitását sem használják teljesen az oroszok ki. Ez 38 milliárd köbméteres ez a vezeték, 2021-ben 10 milliárd köbméter, tavaly pedig olyan 15 milliárd köbméter, ami földgázt adtak el ezen az oroszok. Tehát első lépésben mondjuk 2025-26-ig ennek a vezetéknek a kapacitás kihasználtságát szeretnék növelni a különböző ilyen szűkületek feloldásával a felek. Tehát én azt gondolom, hogy ezen sokkal többet lehet nyerni rövid távon, mint egy komplett új vezetékrendszer kiépítésével.
Visszatérve az Európai Unióhoz, Magyarország kivételével van még olyan uniós ország, amely jelentős mennyiségben földgázvásárló? Én még Ausztriára emlékszem talán.
Hát földgázban gyakorlatilag Ausztria, Szlovákia és Csehország is vásárol földgázt Oroszországból, hiszen ez az ukrán tranzit továbbra is működik, és hát ugye Ukrajna és Oroszország között 2024 végig van is tranzit megállapodás, tehát valószínűleg ez még egy másfél évig ez a tranzit, ez fennmaradhat. De azt tényleg mondjuk Magyarország a legnagyobb vásárolja most már az orosz földgáznak az Európai Unión belül, illetve hát kőolajban is, ha megnézzük, gyakorlatilag most már csak orosz kőolaj, a barátságkőolajvezetek déli ágán érkezik az Európai Unióba, illetve Bulgária esetében van még egyébként egy felmentés, tehát ők vehetnek tengeri úton kőolajat Oroszországból. Ez a két irány, ami gyakorlatilag most már csak fennáll. Lengyelország vett még egyébként az utóbbi néhány hónapban orosz kőolajat, viszont a legutóbb, ha jól emlékszem, néhány héttel ezelőtt felmondták ők is a hosszú távú orosz olajszállítási szerződéseiket, pont azért, mert megbízhatatlanul érkezett egyébként ez az orosz kőolaj feléjük.
Plecser Tamást, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőit hallották, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál.